Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Luxusautót kaphatott az egyik pályázat későbbi nyertesétől, gyanúsítottként hallgatták ki a helyettes államtitkárt.
Nincs megállás, 233 forinton is volt a svájci frank, és még most is 230-nál jár Dél-Európa csőd közelben.
Saját háza előtt lőttek meg egy férfi többször is Veszprémben, valószínűleg leszámolás történt.
Tombolt a vihar Debrecenben, 3-an súlyosan megsérültek, 30-an kórházban vannak.
A Híradó értesülései szerint hivatali vesztegetéssel gyanúsítja a belügyminisztérium egyik helyettes államtitkárát, Ejzel Györgyöt, a központi nyomozó főügyészség.
A gyanú szerint Ejzel György még 2009-ben a Nemzeti Közlekedési Hatóság főigazgatójaként egy luxusautót kapott használatra az egyik pályázat későbbi nyertesétől.
Büntető eljárás indult a cég vezetője ellen is, aki a gyanú szerint az autót bérelte a Közlekedési Hatóság főigazgatójának. A belügyminisztériumban megerősítették, hogy a helyettes államtitkárt gyanúsítottként hallgatták ki.
Luxusautót bérelt 2009-ben a gyanú szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság akkori stratégiai főigazgatójának, az Eclipse ZRT. A cég néhány hónappal később 5 milliárd forintos állami megbízást kapott az eredetiségvizsgálat informatikai rendszerének kidolgozására.
A központi nyomozó főügyészség előtt az elmúlt év ősze óta hivatali vesztegetés miatt folyik ez a büntetőeljárás. Ezen büntetőügyben az elmúlt időszakban több gyanúsítás közlés is történt.
Az ügyészség szóvivője azt nem árult el, hogy kiket gyanúsítottak meg az ügyben. A Híradó más forrásból úgy értesült, hogy az egyik gyanúsított Ejzel György, aki jelenleg a belügyminisztérium helyettes államtitkára, a másik pedig az Eclipse ZRT akkori vezérigazgatója. Mindkettőjük ellen hivatali vesztegetés gyanúja miatt indult büntető eljárás. Az ügyben tavaly tavasszal az eredetiségvizsgálók szakmai szervezete tett feljelentést.
Megállapítottuk, hogy az a cég, aki megnyerte a tendert, egy luxusautót bérelt, és ezt használatba adta olyan személyeknek, akik a tendert előkészítették, illetve a döntést befolyásolhatták.
Az Eclipse ZRT vezetői tavaly márciusban kommandósok fogták el. Pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt indított ellenük büntetőeljárást a Vám és Pénzügyőrség. A gyanú szerint az 5 milliárdos állami megrendelésből származó nyereséget fantom cégek hálózatán keresztül próbálták meg eltüntetni.
A Híradó kérdésére a belügyminisztérium írásban megerősítette, hogy az ügyészség valóban kihallgatta gyanúsítottként a tárca egyik helyettes államtitkárát. Az ügyben a belügyminiszter, idézem, az ártatlanság vélelmére tekintettel, valamint figyelembe véve, hogy Ejzel György a terhérreró cselekmény időpontjában még nem a minisztériumban dolgozott, az eljárás befejezésekor alakítja ki álláspontját az ügyben. A Híradót Vig András tudósította.
Pánik és nagyon rossz hír a devizahiteleseknek, valósággá válhat a görög államcsőd, a válság lényegében elérte a teljes mediterrán térséget. Az uniós pénzügyminiszterek ma újabb lépéseket tettek, hogy helyreállítsák az eurozóna stabilitását, de a piacokon eluralkodott a pánik hangulat. Ezért itthon a svájci frank soha nem látott szintre, 233 forintra emelkedett délelőtt, később 230 forintnál állt meg.
A londoni, a madridi, de minden jelentős tőzsde komoly minusszal nyitotta a napot. A befektetők óriási ütemben kezdték el vásárolni a menekülő devizának számító svájci frankot. A szoftverek sok helyen le is fagytak. Mindezt azért, mert az Unióban már Görögország részletes fizetésképtelenségével számolnak. Az Európai Központi Bank még nem beszél csődről, de az eurozóna miniszterei már nem vetik el ezt a forgatókönyvet, mondta a holland pénzügyminiszter. Görögország mellett Olaszország is pénzügyi segítségre szorulhat. Az ország mérete és óriási államadósága miatt azonban ez az egész uniót mély válságba taszíthatja. Meg fogjuk akadályozni, hogy a válság tovább terjedjen, mondta az unió pénzügyi biztosa, aki a pénzügyi segítségre szoruló országoknak alacsonyabb kamatokat és hosszabb futamidőt jelentő euróövezeti mentő alapot ígért.
Jelentős forintgyengülés következett be.
Itthon is történelmi csúcsot döntött a svájci frank. Kora délelőtt 233 forintba is került az alpesi deviza, és az árfolyam csak délutánra stabilizálódott.
Az tipikus reakció, hogy amikor néhány napig nagyon nagy a pesszimizmus a piacokon, utána szokott következni egy megnyugvási periódus, ez most is esélyes. Ennek egyébként már láttuk is a jeleit, hiszen délelőtthöz képest azért valamelyest már kicsit nyugodtak a kedélyek.
A svájci frank alapú hiteleknél minden bank más időpontban számolja ki a havi törlesztő részletárfolyamát, így azok jártak jobban, akiknél még a múlt héten volt a forduló nap.
Gyors segítséget követel a devizahiteleseknek az MSZP. Józsa István, a Gazdasági Bizottság szocialista alelnöke a Nemzeti Eszközkezelő létrehozását sürgeti. Ez az intézmény vásárolná meg a bajba jutott devizahitelesek lakásait. Az ellenzéki politikus szerint a kormány igénybe vehetné a valuta tartalékokat is, de ennek felét a MOL részvények megvásárlására költötték, ezzel pedig cserben hagyták a devizahiteleseket.
Követeljük, hogy haladéktalanul hozzák létre a nemzeti eszközkezelőt, követeljük, hogy komolyabb eszközöket biztosítsanak erre, és ne csak ígérgessék ezt a segítséget, amiről egy éve szó van, hanem most, hogy a kilakoltatási moratóriumot feloldották, valóban tegyenek is a rászorultakért, tegyenek is a bajba jutottakért.
Holnaptól megint drágul a benzin, a MOL bruttó 7 forinttal emeli a 95-ös és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát. Az emelés után a benzin átlagosan 377, míg a gázolaj 363 forintba kerül majd a kutakon.
Aki méltatlan, pénzbírságot kap. Az uniós országokhoz hasonló szabályozást kezdeményez a Fidesz. Azután, hogy tegnap a késő esti országgyűlési vitában Novák előtt jobbikos képviselő, Fónagy János fideszes képviselő zsidó származására utalt. Azt a Jobbik szóvivője is elismeri, hogy félreérthetőek voltak Novák előtt szavai, de az ellenzéki párt szerint nincs okuk a bocsánat kérésre.
Miközben három zsidó egyháznak és cionista szektának is, a így gyülekezetének is teret biztosítanak.
A jobbikos Novák előtt az egyházügyi törvény késő esti vitájában többször is bírálta a kormányt, amiért három zsidó felekezet is bekerült a történelmi egyházak sorába.
Nem csak, hogy Fónagy János tőle, mit is váratnák más.
A fideszes képviselő vallási hovatartozására utalva azt is kifogásolta, hogy mások mellett Fónagy János is támogatott egy később elvetett javaslatot.
Fónagy Jánost illetően hangzott el egy mondat, amely az én fülemet frakcióvezetőként és képviselőként nagyon sérti. Ez a mondat pedig, hogy tőle nem is várható el más. Szeretném, ha bocsánatot kérne.
A jobbikos képviselő nem kért bocsánatot, és hangoskodás tört ki a parlamentben.
Önnek nem adtam szót, úgyhogy ön fogja be most ebben a pillanatban a méltóságos száját, majd amikor szót kér, fog kapni tőlem szót.
Egyáltalán nincsen meg az ehhez szükséges hívek száma.
Miután Novák előtt többször is arra utalt, hogy a hívők száma miatt indokolatlannak tartja a három zsidó felekezet bejegyzését, Fónagy János is szót kért.
Európa második legnagyobb zsinagógájában miért lát olyan kevés embert? Azt kérdezzem meg az ön szellemi példaképeitől. Azért, mert 600 ezer ember hiányzik ebből az országból. Azért, mert az ön szellemi példaképei oda ezt a helyzetet teremtették. Úgyhogy kérem, ne hányja a szemére ennek a közösségnek, hogy kevesen vannak. Hogy nem szégyeli, az rendben van, de azért számon ne kérje tőlünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Lázár János azt mondta, a jövőben pénzbírságot kaphat az, aki másokat sértő beszédet mond a parlamentben.
A Jobbik politikája semmi másról nem szól, mint hogy minden társadalmi problémára két válaszuk van, vagy a zsidózás, vagy a cigányozás. Ez önmagában bizonyítvány egy politikai pártról, és egyébként pedig olyan dolognak gondolom, amely a magyar parlamenthez méltatlan, megengedhetetlen, és nem maradhat szankció nélkül.
Ha ez abba kerül, hogy nekünk az igazság kimondása miatt fizetni kell, akkor nyilván fizetni fogunk.
A Jobbik szóvivője azt elismerte, hogy szerencsétlenül és félreérthetően fogalmazott Novák előtt, de szerinte nincs oka bocsánat kérésre.
Elfogadta a parlament az egyházakról szóló törvényt tegnap késő éjszaka. A jogszabályban 14 egyházat ismernek, tehát elköztük a Magyar Katolikus Egyházat, a Református Egyházat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét és a Híd Gyülekezetét is. A legfontosabb változás, hogy az új egyházak bejegyzéséről ezután nem a bíróság, hanem a parlament dönt majd.
Gazdátlan kutya a Noé Állatotthon Alapítványnál. A közhasznú testület állatmenhelyet üzemeltet, de egyháza is van, amely jogosult az SZIA felajánlások gyűjtésére. Tavaly 35,5 millió forintot kaptak az 1%-okból. De vannak olyan egyházak is, amelyek honlapján például egy parafenomén ajánlja szolgáltatásait, vagy éppen azt hirdetik magukról, hogy államilag elismert jósvonalat működtetnek. Egy tavalyi felmérés szerint a jelenleg bejegyzett egyházak fele üzleti alapon működik.
Oda jutottunk ma már, ami egy kicsit komikus, azt gondolom mindenki számára, hogy több mint 350 bejegyzett egyház van Magyarországon. A számot pontosan nem is tudja senki, mert hogy egyébként nincs központi nyilvántartása.
A hitéleti tevékenység mellett a katolikus egyház 357, a református pedig 94 oktatási intézményt tart fenn. Velük együtt 14 egyházat nevez meg a törvény. Az új szabályok alapján azt az egyesületet lehet bejegyezni egyházként, amelyik elsősorban hitéleti tevékenységet folytat, tanításának lényegét tartalmazó hitvallással és rítussal rendelkezik, legalább 20 éves szervezett formában egyesületként működik Magyarországon, és tevékenysége nem ellentétes az alaptörvénnyel. A tegnap elfogadott törvényben nem megnevezett közösségeknek kérniük kell az egyházzá minősítést.
Ma beadhatják a kérelmüket, és miután az illetékes minisztérium elemezni fogja, hogy milyen a társadalmi támogatottsága, milyen a múltja, milyen a működése, akkor a minisztérium fogja az országgyűlés elé terjeszteni, és az országgyűlés meg majd megállapítja a saját napi rendjébe, hogy mikor fog érdembe ezzel a kérdéssel foglalkozni.
Az MSZP szerint az, hogy a bejegyzésről a parlament dönt, azt a középkori elvet idézi, miszerint aki a vallás, azé a hatalom. Az egyházak listázását az LMP is aggályosnak nevezte, a Jobbik pedig azt kifogásolta, hogy a hídgyülekezetét is beemelték a 14 elismert egyház közé.
Nézzük, mi lesz még a híradóban. Saját háza előtt lőttek meg egy férfi többször is Veszprémben.
És hárman súlyosan megsérültek a debreceni viharban, mindjárt mondjuk a részleteket.
Életveszélyes állapotban van az a 40 éves férfi, akit többször meglőttek hajnalban Veszprémben a saját háza előtt. A rendőrség a lövöldözés után nem sokkal őrizetbe vette a feltételezett támadókat, kihallgatásuk még mindig tart. Úgy tudjuk, hogy a meglőtt férfinak köze lehetett több a 90-es évek elején működött bűnözői csoporthoz.
Hajnali fél ötkor hallottunk lövéseket, és arra keltünk fel.
A szomszédok hallották a lövéseket, de nem látták a támadókat. Mire kiléptek az utcára, meg is érkeztek a rendőrök, akik lezárták a környéket, a mentősök pedig kórházba vitték a lelőtt férfit.
A saját háza előtt egy 40 éves helyi férfit lövések értek, aki súlyos sérülésekkel került a kórházba, életveszélyes állapotban.
A meglőtt férfi a Veszprém megyei napló internetes portálja szerint P. Sándor, akit még 2000-ben összefüggésbe hoztak egy budapesti pizzéria ellen elkövetett kézigránátos merénylettel. A férfi ellen emberülés kísérlete miatt indult eljárás, de végül felmentette őt a bíróság. P. Sándor korábban sem volt ismeretlen a rendőrök előtt, 1997-ben egyik üzlettársa robbantásos merényletben halt meg. Meg nem erősített információink szerint a mostani lövöldözés hátterében egy korábbi bűncselekmény megtorlása miatti vita állhat. A rendőrség a lövöldözés után több embert is előállított, a kihallgatásuk még most is tart.
Baltával rabolt ki két embert egy tinédzser pár Pécsen fényes nappal. A 19 éves fiatalember és a 15 éves lány az egyetemi negyedben egy kutatóorvost és egy spanyol egyetemistát ütött le hátulról. Az egyetemista azonban nem ájult el, segítségért kiáltott, a támadók ettől megijedtek és elfutottak. Aztán nem sokkal később rátámadtak a kutatóorvosra, akinek viszont már eltörték az állkapcsát, és elvettek tőle 6500 forintot és a mobiltelefonját. A rablópáros lány tagját azóta elfogták. A 19 éves férfit még körözik.
Még mindig tart a kárfelmérés Debrecenben, ahol felhőszakadás és orkán erejű szél csapott le tegnap este. A lezúduló víz elöntötte az utcákat és a pincéket, a szél fákat döntött ki, a leszakadó faágak tetőket rongáltak meg és autókat törtek össze. Hárman súlyosan megsérültek, összesen 30-an vannak kórházban.
Volt, ahol az útra dőlt ágak, máshol a 30 centis hömpölygő víz akadályozta a közlekedést Debrecenben. A városra hétfő este 20 perc alatt 25 mm, vagyis egy heti átlagos eső zúdult. A hatalmas mennyiségű vizet a csatornák sem tudták elvezetni, a felhőszakadást orkán erejű szél kísérte.
A vihar letört a fákat és bejött az ablakomon.
A letört faágak ablakokat, háztetőket zúztak be, több autó is megrongálódott.
Leesett egy jó nagy fa a tetejére, és láthatják, hogy ott van az a nagy horpadás.
Egyszerűen elképesztő, a gyerekek nagyon féltek, még a konvektoron keresztül is folyt be a víz, annyira nagy vihar volt.
A vihar után 3 embert kellett kórházba vinni súlyos sérülésekkel. Egy férfit elsodott az erős szél, 2 nő pedig a romeltakarítás közben sebesült meg. A kenézi kórházat összesen 30-an keresték fel valamilyen vihar okozta sérüléssel. Az erős szél vezetékeket is elszakított, Debrecen több város részében órákig nem volt áram. A tűzoltóság ügyeletére folyamatosan érkeznek a kárbejelentések, csak éjszaka és hajnalban 80 helyen kellett beavatkozni.
A kollégák rangsorolják a jelzéseket, és utána mennek a helyszínre. Vagyis egyik helyszínről mennek a másik helyszínre.
A letört faágak, gajak eltakarításában 300 közhasznú munkás is segít Debrecenben.
Közben továbbra is rekord az energiafogyasztásban kelendő légkondicionáló gépek és folytatódó kánikula. Ma ugyan néhány fokkal hűvösebb volt, mint a hétvégén, de még mindig nagyon meleg. Éppen ezért péntekig marad a hőségriasztás.
32 fokos melegben érkezett a déli pályaudvarra a szombathelyi gyors.
Elfogadható, mert nyitva volt az ablak.
A MÁV jármű parkjának csak a 20%-a van felszerelve valamilyen kondicionáló géppel. A napokban ezek közül több is elromlott.
Az első osztályon hidegebb, mint a másodosztályon.
A másodosztályon nem működött annyira jól a légkondit?
Nem.
A MÁV Start szóvivője azt mondta, a menet közben jelentkező problémát nem tudják kijavítani, de ha az utasok kérik, a kalauz kinyitja az ablakokat.
Érkeztek utaspanaszok, ez egyértelmű. Pontosan ezért egyedi elbírálásban a MÁV Start ZRT visszatéríti az úgynevezett komfortdíjat azokban az esetekben, hogyha feláras vonat esetében romlik el a légkondicionáló vagy légjavító berendezést.
Egy raklapnyi légkondicionáló készülék az egyik elektronikai nagyáruházban. A rendkívüli melegben a szokásosnál 50-60%-kal többet adtak el belőlük, pedig nem olcsók.
A vásárlói keresletek inkább most már a magasabb kategóriás készülékek felé fordult, hiszen ezeknek az energia felhasználása lényegesen kedvezőbb, mint az olcsóbb társaiké.
A több napja tartó kánikula miatt rekordnagyságú volt az ország villamos energiafogyasztása. Tegnap a 6100 megawattos energiafelhasználási csúcs is megdőlt.
Mintha néhány új város keletkezett volna hirtelen, és ennek a fogyasztása jelentkezett az országban.
Jó pihenőidőt biztosít a dolgozóknak?
Óránként szoktunk, igen.
Mától másodfokú a hőségriasztás, a munkavédelmi felügyelők ezért folyamatosan ellenőrzik, hogy a munkáltatók betartják-e a hőségre vonatkozó előírásokat.
Tisztában vannak azzal, hogy nivóvizet és pihenőidőt kell biztosítaniuk kánikula idején a munkásoknak, de néha elfeledkeznek már arról, hogy ehhez ivópoharat biztosítsanak.
A munkáltatónak figyelnie kell arra is, hogy a dolgozó jól szellőző ruhát viseljen.
50 kilométerrel távolabb a szállodasoron is megcsörrentek a poharak, megremegtek az ablakok, amikor felrobbant a lőszerraktár Cipruson. Ezt mondta tudósítónknak az egyik hotelvezetője. A tegnapi tragédiában 12-en haltak meg, köztük a ciprusi haditengerészet főparancsnoka. A védelmi miniszter lemondott, az unió segítséget ajánlott, a törmelékeket még mindig takarítják.
Ebben a városban már a házak újjáépítésén dolgoznak. A katonai bázistól 3 kilométerrel arrébb is komoly károkat okozott a robbanás. Több háznak betört az ablaka, de volt olyan épület is, ahol a tető rongálódott meg. A robbanást a katonai bázistól több mint 50 kilométerre levő szállodasoron is érezni lehetett. Hallottunk egy nagy robbanást, először azt hittük, hogy földrengés van. Az ablakok remegtek, azután azonnal elment az áram, és később hallottuk a rádióban, hogy robbanás történt, az egyik erőmű is megrongálódott. A Vasilikos erőmű a ciprusi áramtermelés körülbelül 60%-át adja. A szakértők szerint akár fél évbe is telhet, amíg teljesen helyre tudják állítani az ellátást.
A csaknem 100 robbanóanyagokat tartalmazó konténert a mögöttem látható domb aljában tárolták. A robbanás akkora erejű volt, hogy átrepített a dombon egy tűzoltóautót és egy katonai teherautót is.
A konténereket még 2009-ben foglalták le egy Iránból Szíriába tartó hajón. Azóta a két legnagyobb üdülőparadicsom, Larnaca és Limassol között a katonai bázison tárolták őket. A robbanás után a területet 3 kilométeres körzetben lezárták. A vizsgálat eddigi eredményei alapján a 40 fokos hőség és a szárazság miatt tűzütött ki a bázison és átterjedt a konténerekhez. A tűzoltók megpróbálták eloltani, de nem tudták megakadályozni a robbanást. A katasztrófa miatt lemondott a ciprusi védelmi miniszter és a vezérkari főnök is.
Fogy a remény, egyre több a megtalált áldozat, egymás után hozzák fel a Volgán történt hajóbaleset utasainak holttestét. A legfrissebb információk szerint 79-en élték túl a tragédiát. A hajóutat szervező cég vezetőjét őrizetbe vették, Oroszországban pedig ma nemzeti gyásznapot tartanak az áldozatok emlékére.
A hajóbalesetben elhunytakra emlékeztek az ortodox templomokban.
és az utcákon is, országszerte Oroszországban. Az állami tévék nem adnak sem szórakoztató műsorokat, sem reklámokat, az orosz elnök is lemondta hivatalos útjait. A búvárok újra és újra alámerülnek, hogy felhozzák a lentlévőket. Több százan dolgoznak megállás nélkül, de szinte teljesen kizárt, hogy ennyi idő után bárkit is életben találjanak. A legtöbb áldozatot a hajó éttermében találták. Az utasok többségének esélye sem volt kijutni a fedélzetre. A hozzátartozók még reménykednek. Amikor a hajó süllyedni kezdett, a személyzet csak magát mentette, a többieket hagyta odaveszni. A lányomat még nem találták meg, de valamiért érzem, hiszem, hogy életben van, mondta egy utas, akinek sikerült túlélnie a balesetet. A Kazanyi Igazságügyi Orvosszakértői Intézet előtt közben már várakoznak a hozzátartozók, hogy azonosítsák a már megtalált áldozatokat. A vizsgálatok csak ezután kezdődnek, és akár hetekig is eltarthatnak, mondta a tatárföldi belügyminisztérium szóvivője. A roncsot ezekkel a daruhajókkal próbálják majd kiemelni a folyóból. A Bulgária nevű hajó Kazanyba tartott, amikor vasárnap a Kujbisev víztározón viharba került és elsüllyedt. Az 56 éves kiránduló hajónak az első vizsgálatok szerint nem lett volna szabad kifutnia a kikötőből. A baloldali motor ugyanis elromlott, ezért az üzemanyagot átszivattyúzták a jobboldali tankba, csak hogy ugyanazon az oldalon volt a víztartály is, így eleve 4 fokos dőléssel indult el. Egy éres forduló után az oldalára dőlt, és percek alatt elmerült.
Itthon 26 doboznyi játékot, élelmiszert és ruhát gyűjtöttek a közmédia dolgozói egy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó óvodának. Az intézménybe olyan családok gyerekei járnak, akik csak bent jutnak meleg ételhez. Sokuk szülei ugyanis hosszabb, rövidebb ideig hajléktalanok.
Innen a Magyar Televízió székházától indultak a csomagok délelőtt, és ide a 8. kerületi Dankó utcai óvodába cipelték azokat. Az óvodában 40 gyerek jár, az összes szülő hátrányos helyzetű, munkanélküliek vagy rövidebb ideig utcán is élnek.
Az adományok úgy jutnak célba, hogy mi nem csak a gyerekeket, hanem a gyerekek családját is számon tartjuk, és azokat a családtagokat is segítjük, akik nem tartoznak tulajdonképpen hozzánk.
Hagymaleves és rakott kell van. Ez a menü már.
Sok gyermek csak az óvodában eszik, mert annyira szegények. Hétvégén a szülők is kapnak itt ebédet. Az óvodát 6 éve működteti az evangéliumi testvérközösség, és a gyerekek utána iskolába is járnak.
Ahol a programnak ugyanúgy része a táplálkozásra, öltözködésre, az otthoni játékok, foglalkozások pótlására irányuló tevékenység, mint itt. Tehát itt jó alapokat vetünk ahhoz, hogy aztán folytatni tudják nálunk majd a tanulmányaikat.
A születésnaposnak adjunk először.
Melyiket
szeretnék?
A mostani adományt, 26 dobozt a közmédiumok dolgozói gyűjtötték a gyerekeknek.
Mi sem vagyunk könnyű helyzetben az MTV-ja, hiszen ismert mindenki előtt, hogy éppen zajlik az átalakítása 4 közmédiában, de a dolgozóink fontosnak tartották, hogy segítsenek a rászoruló gyerekeknek.
A játékok mellett ruhákat és tartós élelmiszert is adakoztak a dolgozók a gyerekek családjainak.
És holnap is lesz balatoni nyár, kapcsolunk Réf Fülöpre, már ott is van Nagy Judit. Szia, mivel várjátok holnap reggel a nézőket?
Jó estét kívánok, szervusztok! Mozgalmas napunk lesz holnap Tamással. Kvadozunk, lesz lovagi torna és hastánc is, ezt mind-mind kipróbáljuk, és a jóból nem maradnak majd ki vendégeink sem. Megtáncoltatjuk például Polyák Lillát és Homonai Zsoltot. Aztán itt lesz Andy Vajna, aki könnyű, hűsítő nyári leveseket készít majd nekünk, és én már nagyon várom ebben a forróságban a fagylalt mustrát. Vendégeinkkel együtt fogjuk eldönteni, hogy melyik a Balaton legízletesebb fagylaltja. Érdemes tehát velünk tartani, holnap 9 órától várjuk Önöket.
Judit, köszönjük!
Luxusautót kaphatott az egyik pályázat későbbi nyertesétől, gyanúsítottként hallgatták ki a helyettes államtitkárt.
Nincs megállás, 233 forinton is volt a svájci frank, és még most is 230-nál jár Dél-Európa csőd közelben.
Saját háza előtt lőttek meg egy férfit Veszprémben, valószínűleg leszámolás történt.
Tombolt a vihar Debrecenben, 3-an sérültek meg, 30-an kórházba mentek. Most jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, aztán pedig az Este Györgyivel jön hozzátok értékelni Szijjártó Péter, és még mi lesz?
Így van, szó lesz még arról is, hogy ellenzéki összefogást javasol egy LMP-s képviselő azért, hogy közösen változtassák meg az alkotmányt. Az estében itt lesz Schiffer András, az LMP frakció vezetője, és Dúró Dóra, a Jobbik szóvivője. Végül pedig kampány a belföldi turizmusért, vannak-e még kihasználatlan lehetőségeink. Vendégünk lesz Horváth Gergely, a Turizmus ZRT vezérigazgatója. Várjuk Önöket.
Eddig tartott a híradó most, és itt köszönjük a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Csak a helyszínünk változott a nyárnak köszönhetően, de továbbra is nézőink kéréseit teljesítjük hétről hétre. Egy kis ízelítő a következő műsorból. Badacsonyi szüreten énekli Tarnai Kis László. Lehetsz király. Wolf Péter Ápa Mariáját adja elő Sass Szilvia. Ajándék volt minden perc és óra Tolnai Klárival. Szállj el kis madár a Republikkal.
Önök kérték. Ma este az M1-en.
Úszó és vízilabda világbajnokság. Úszás július 24-től a Magyar Televízióban.
A közvetítés támogatója a Szerencsejáték ZRT.
A közvetítés támogatója a Terbizol krém.
Siker, öröm, küzdelem. Együtt, veled. A közvetítés támogatója a Telekom.
Csak egy kicsi hiányzik. Kisebb összegű kölcsönért sürgősen hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik.
Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.